minden igaz, akkor mi egy búsulva mulató nemzet vagyunk. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Minden esetre az egy érdekes dolog, amikor egy ilyen kultúrában edződött magyar keresztény gyülekezet elkezd beszélni az első század új szövetségben leírt egyik legfelszabadultabb, legörömtelibb, legnem búslakodóbb ünnepnapjáról, virágvasárnapról. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből a találkozóból, amikor a búsba mulató magyar találkozik Izrael egyik legvidámabb és felszabadultabb ünnepével. Ezzel együtt ez az ünnep azért hordoz magában néhány kérdést, főleg azért, mert ezt az ünnepet követő hétnek az árnyéka természetesen rávetül erre az ünnepre. És megfogalmaz néhány olyan kérdést, ami fölteszi szerintem a kereszténységnek, az Úr követésének a legnehezebb kérdéseit is. Tehát jó, magyarként nehéz dolgokról is fogunk ma beszélni ebben az örömünnepben. Ez volt az a nap, amikor Jeruzsálem spontán, szervezés nélkül egy hatalmas örömünnepben tör ki. Megérkezik a király. És amikor ennek a híre elterjed Jeruzsálem utcáin, mindenki, hátrahagyva mindent, megy, hogy lássa és találkozzon vele. Ez az az ünnep, ami megkezdi a passió hetet, az utolsó hetet, húsvét előtt. Ez lesz az a hét, amit Krisztus még itt tölt fizikai jelenlétében a Földön. Ez a nyitánya ennek a hétnek. Ez a vasárnappal kezdődik meg. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Hadd mutassam meg nektek, hogy hol zajlik mindez. Nem tudom, mennyire látszik, de a sárga kis jelölünk fogja mutatni, hogy hol zajlik az esemény. Ott hátul van fönt Galilea, és onnan érkezik az ünnepre Jézus és a tanítványok. Itt van Betfágé, vagy Betánia, két kis falu, ahol szállást vesz, és utána az olajfák hegyén keresztül, amit most ott mutat a kis ábra, azon keresztül átvonulva a Kidron pataknál, a Kidron völgyön keresztül érkezik majd meg napról napra az utolsó héten a templomba. Úgyhogy így tudjátok elképzelni három dombot egymás mellett, és tartsátok a fejetekben ezt, mert néha-néha visszatérünk ehhez, hogy mi hol történik, mi hol zajlik. Ott van hátul Betánia, ahol minden este visszavonul, ez körülbelül fél óra sétányira van a templomtól, minden este itt száll meg a kedves barátainál, Mártánál, Máriánál és Lázárnál, és innen jön minden nap be a templomba, amíg végül eljön péntek, és elfogják az olajfák hegyén. Most már elhelyeztük, el tudjátok képzelni. Tehát Galileából érkeznek meg, jön föl az ünnepre. Jön föl a Páska ünnepre. Úgy, ahogy János is megfogalmazza az általa írt evangéliumban, hogy óriási tömegek érkeznek már ezen a vasárnapon, már ott vannak készülődve a húsvét ünnepére. Tehát nem csak a jeruzsálemiek vannak ott, hanem egész Izrael az egyik legszentebb, legnagyobb ünnepére összejött Jeruzsálemben. És ebben a kavalkádban, ebben a tömegben vonul be Jézus Jeruzsálembe. Ahogy jön le Galileából, Jerikon keresztül, olvassuk, hogy meggyógyít 10 leprást, meggyógyít egy vakot, feltámasztja Lázárt nem sokkal azelőtt, hogy bevonul Jeruzsálembe. Tehát ezek az események előzik meg ezt a vasárnapot. És néhány megfigyelés, ez az az egyik olyan evangéliumi esemény, amit mind a 4 evangelista megírt. Ez egy nagyon jelentős eseménye az újszövetségi történetnek. Az igét nem szeretném én felolvasni, hanem készítettem egy kis videót, amin keresztül mi most el fogjuk olvasni az igét. Én a 4 közül egyszerűen ennek az alkalomnak a keretei miatt csak Lukács evangéliumára fogok hagyatkozni. De ez nem jelenti azt, hogy a jövő héten nem lenne jó elolvasni mind a másik 3-at, mert mindegyik tartogat egy-egy részletet, amit a másik talán nem írt meg. Úgyhogy olvassuk el Lukács evangéliumát, és engedjétek át magatokat, a képzelő erőtöket a képeken keresztül is, hogy vajon milyen lehetett ennek az ünnepnek a hangulata. Sikeresen megpróbáltam összehozni az örömteli zsidó ünneplőket a melankolikus magyar zenével. Két kultúra merzséjén topogunk ma. Na mindegy, ez egy örömünnep volt. Tehát itt minden felszabadult bennük, mindjárt megnézzük, hogy miért. Az újszövetségi evangéliumokban megírt történetnek két óriási pillére van. Az egyik pillér az a messiásnak a kijelentése. Kicsoda a messiás? Az Atya Isten bemutatja, hogy ki a fia, és magyarázza, hogy kicsoda ő. A másik pillér pedig az, hogy akik hallják és megismerik, hogy kicsoda ő, hogyan reagálnak? Mit mondanak? Hogyan olvassák le mindazt, amit az Atya kijelent? Úgyhogy most rövid túrát szeretnék tenni veletek abban, hogy a virág vasárnapi leírásban mit jelent ki az Atya a messiásról. Milyen plusz információt tudunk meg Krisztusról? Milyen plusz információt tudtak meg ők azon a napon az Úrról? Az első, itt van ez a szamárcsikó. Miért szamárcsikom? Tehát a gyerekkorunk vasárnapi iskoláján ugye mindenki már látta ezeket a képeket. Miért a szamárcsikó? Ez gyönyörű ez a nap, hiszen sor tele van képekkel. És minden egyes kép, minden egyes részlet valamit elárul a messiásról. Így a szamárcsikó is, a következőt. Zakariás 9.9. következőt mondja. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, az igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátám. Olyan szamárcsikó volt ez, és ezt az egyik evangelista árulja el, amelyiken még korábban senki nem ült. Egy használatlan, ilyen szempontból érintetlen szamárcsikón. Tehát kész volt erre a szent feladatra. A másik, amit látunk, hogy ez az ószövetségi profécia alapján egy alázatos királynak a bevonulásának a képe. Tehát nem ilyen hintón érkezik meg, van dicsőítés, de közben ott van egy nagyon alázatos kép, egy érintetlen, használatlan szamárcsikon jön a király, a felszabadító. A másik kép, ez a pálmaágak. Érdekes, hogy Európában ugye a virág vasárnapént terjedt el ennek a napnak a neve. Azért az angol száz területen ezt pálma vasárnapként ünneplik meg. Tehát Lukék nem úgy hívják, hogy Flyer Sunday, hanem Palm Sunday. Ez a neve. A pálma ág a csikó, a szamár csikó mellett szintén egy gyönyörű képe ennek a napnak. Láttátok a videón, hogy mindenki pálmaágakat vágott le Jeruzsálem környékén, hozták, és azzal üdvözölték. Mit jelent ez? A pálma ág annak idején a győzelem és a dicsőség jelképe volt. Egy győzelmesen megérkező királyt ünnepeltek így. Ennek az eredete a Makkabeusok könyvében olvasható, ami nem került bele a Bibliába. Ez a Makkabeus forradalmat írja le még Krisztus előtt, jó néhány évvel. Ugyanakkor ebben olvassunk arról, hogy amikor megjönnek a tényleg dicső zsidó forradalmárok, akik fölmertek állni az elnyomó hatalma szemben, így ünnepelték őket. Pálma ágakkal ünnepelték azt, akit igazán elismertek, mint a zsidó nép felszabadítója. Ez a pálma ág. Dicsőséget adnak a királynak, a felszabadítónak. A harmadik kép pedig, hogy egyrészt a szamárcsikót is leterítik a ruhájukkal, utána mindenki más, akinek a ruhája nem került rá a szamárcsikóra, azt leteríti az útra a szamárcsikó elé. Szintén az Ószövetségből jön a kép, 2 Királyok 9.13, ahol Jéhu király ugye felkenetik a királyságára. Ott olvassuk azt, hogy akkor mindnyájan sietve fogták ruhájukat, leterítették alája a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és kiáltották: Jéhu a király. Minden egyes kép aznap. A szamárcsikótól kezdve, a pálmaágon át a leterített felső ruhákig arról árulkodott, hogy ünnepelte az összegyűlt tömeg Jeruzsálemben, hogy megjött a király. Végre. Akit megígért az Ószövetség, ma beteljesedik. Egy óriási ünnep volt. Megjött az, aki felfog minket, Izraelt fel fogja szabadítani. Mit tudunk meg róla? Királyként ünneplik, győzedelmes királyként, aki le fogja győzni az elnyomott és felszabadítja Izraelt. Alázatos király, szent király, így írja az ige, hogy igaz, diadalmas, alázatos, szabadító, aki fel fogja szabadítani az elnyomott Izraelt. Gyönyörű a kép. És amikor megérkezik, akkor jön a negyedik kép, 38. versben olvasjuk azt, ezt kiáltották, Lukács így írja le: áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A 118. Zsoltárt idézi, ami azt mondja, így hangzik: áldott az, aki az Úr nevében jön. És ha megnézitek, az összes többi evangelista nem azt mondja, hogy áldott a király, hanem mit mondanak, melyik szót használják? Hozsánna. Ezt kiáltja a nép, hozsánna. Hozsánna, hozsánna, hozsánna. Lebegtetik a pálmágát, és közben ezt az egy szót kiabálják újra és újra. Mit jelent ez a szó? Mit jelent az a szó, amikor énekeljük ma? Ma, amikor elénekeltük nektek, mit jelent ez a szó? Ugye a hallelujah-t azt talán jobban ismerjük. Dicsőség az Istennek. Dicsérjétek Jahvét. De mit jelent a hozsánna szó? Mit jelent a hozsánna szó? Ez egy örömteli felkiáltás volt a mai napig a zsidók számára. Ugye Lukács lefordítja, áldott a király, így fordítja Lukács. Ugyanakkor ennek a héber jelentése, ez egy nagyon örömteli felkiáltás volt, ami a Szukot ünnepnek a része volt, és a hetedik napja ennek az ünnepnek, a sátoros ünnepnek, az volt a hozsánna napja, amikor ünnepelték az Isten megváltását. Ez a szó nem mást jelent, mint amikor valaki ünnepli azt, hogy megváltó érkezik, hogy végre felszabadulunk, hogy végre az Isten leveszi rólunk a terheket, akkor ezt a felszabadulást azzal fejezi ki, hogy hozsánna. Hozsánna, a szó szerinti jelentése pedig az, hogy ó, ments meg. Ez az egész nap, ez az egész ünnep egy dologról szólt: megjött a felszabadító. Megjött a felszabadító. Hadd vigyelek vissza egy másik videóval benneteket Jeruzsálembe. Egy picit hosszabb videó lesz. Nem fizet nekem, de most már a második videóját játszom le itt ige hirdetés közben. Ő Joshua Aaron, aki egy amerikai származású, ám Jeruzsálemben élő dicsőítésvezető lelkipásztor, és egyszerűen gyönyörű dalokat ír, cserébe angolul, úgyhogy megpróbáltam feliratozni. Sokszor én úgy érzem, hogy nekünk magyaroknak, nekem biztos, ez a hozsánna szó nem hordozza azt, amit egy héber embernek hordoz. És ahhoz, hogy utána megértsük, ez még csak a bevezető, megértsük, hogy miről szól ez az ünnep. Igazából mit üzen neked és nekem? Az egy picit bele kell helyezkednünk az ő bőrükbe. Ez a dal segíteni fog ebben. Nagyon egyszerű a szövege, néhány sort mond el újra és újra, de a zsidóknak ezt jelenti. És a háttérben ott lesz Jeruzsálem, a mai Jeruzsálem. Ez az ének arról szól, hogy a mai napig arról énekelnek, és amikor a hozsánnát éneklik, azt várják, hogy mikor lesz Jeruzsálemnek, Izraelnek valódi lelki megváltása. Na még ezzel így bevezetőként nézzük meg ezt a napnak a jelentését, a hangulatát, aztán megpróbáljuk lefordítani magunknak, hogy mit is jelent ez ma Budaörsön nekünk.
Call on the name of the Lord, the name of hallgassátok majd meg ezt, hogy így érdemes.
Viszont én azért szerettem volna ezt a dalt idehozni. Édes kevés ez az idő. Az, hogy fel tudjuk idézni azt, hogy azoknak a zsidóknak, akik ott voltak, mit jelentett ez a vasárnap. Évszázadok óta várták elnyomás alatt, hogy jöjjön valaki, és szabadítsa már meg őket. Ez a dal, ez egy kiáltás. És amikor végre megjelenik a reménye, hogy valaki jött, aki fel fog minket, egy népet szabadítani az elnyomás alól, akkor egyszerűen ezek az elnyomott érzések kirobbannak. És azt mondják, hogy itt van. Szabadság. Eljött. Nem tudom, mennyire érzitek, hogy micsoda, mint egy elnyomott palack, ami fölrobban. Ez volt az a nap. Ez volt az a nap. Mégis föl kell tennünk néhány kérdést. Mégis föl kell tenni néhány kérdést. Hogy lehet az, hogy az a nép, az a tömeg, aki hét elején ilyen kirobbanóan ünnepli a megérkező királyt, öt nappal később pénteken azt követeli, hogy vesd el, feszítsd meg. Mi történik öt nap alatt azzal a néppel, aki egy évszázados várakozásnak a reményét megízleli, és kirobban érzelmileg ezen a napon, öt nappal később pénteken Pilátus előtt azt követeli, hogy minden csak ezt a királyt ne. Vidd el innen. Mi történik? János így írja le. János 18-ban. Húsvétra való előkészületek napja volt, délfelé járt az idő. Pénteken. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok. Íme az a király, akit vasárnap ünnepeltetek. Tessék, itt van. Ez micsoda fricska. Nem azt mondja, hogy itt van a ti rabbitok, itt van a ti vezetőtök. Mit mond? Itt van a ti királyotok, akit hozsannáztatok. És hogy válaszol a népre? Vidd el innen, feszítsd meg. Hogy lett a hozsannából vidd el innen? Mi történt ezzel a néppel? Mi történt ezzel a tömeggel? Mi történik itt pár nap alatt? A virág vasárnap hozsannája csütörtökre feszítsd meg, péntekre feszítsd meggé válik. A királyként ünnepeltet már nem tartják királynak. Ami történik az az, hogy Izrael felszabadítóját, amikor megérkezik, ez a zsidó mentalitás, a zsidó hit, a zsidó ígéret, amikor megjön a mi királyunk, őt nem fogják elfogni. Mi történik csütörtök este? A hozsanna királyt elfogják. Óriási a csalódás. Óriási a csalódás. Nem fér bele. Nem fér bele a profécia képébe. Az elfogott király képe nem a hozsanna. Nem lehet felszabadító. Egy felszabadítót nem lehet elfogni. Egy óriási csalódáson megy át a nép. Egészen odáig, hogy átlendül az inga másik végére, és extrém módon gyűlöletben tör ki, és azt mondja, hogy minden csak eszne. Minden csak eszne. Mi történt itt pár nap alatt? A király, akire számítottak, nem az a király, akire számítottak. A király nem úgy viselkedik, mint ahogy szerintük egy királynak viselkednie kellene. A király nem azt teszi, amire számítottak. A király nem teljesíti be a hozzáfűzött reményeket. A király csalódást okozott. Óriási csalódást okozott. Mindennek fényében van egy másik kérdés is. Krisztus tudta ezt? Vasárnap, miközben őt ünneplik. Tudta, hogy mi fog következni? Ha pedig tudta, miért engedte? Miért engedte meg a Messiás, hogy úgy ünnepeljék, úgy hozsannázzák, úgy pálma ágazzák, úgy fektessék le a felső ruhákat, úgy hozzanak szamárcsikót, úgy töltsék be az összes proféciát, hogy közben teljesen félreértik. És tudta előre, hogy csalódni fognak benne, tudta előre, hogy csalódást fog okozni, mégis megengedi ezt a dicsőítést. Miért? Miért engedte meg? Nem tudom, érzitek-e, de amikor az elején az ember megnézi csak önmagában azt a vasárnapot, ez egy gyönyörű nap. Aztán jönnek a napok utána, és kezdenek felmerülni kérdések, és egyre inkább jönnek elő ennek a vasárnapnak a mélyebb szintjei. Miért engedi meg? Óriási jelentősége van. Nem a nép miatt engedi meg, hanem az Atya Isten miatt engedi ezt meg. Mert tudja azt, hogy ennek meg kell történnie. Nem azért, mert meg akar felelni egyfajta populista keresésnek, hanem azért, mert tudja, hogy ezeket a proféciákat nekem, mint Mesiásnak, függetlenül attól, hogy mit gondolnak rólam, be kell töltenem. Most jött el ennek az ideje. Ennek meg kell lennie. És ez elárul valamit az igazi királyról. Nem azért jött, hogy emberi elvárásokat töltsön be. Ő azért jött, hogy az Atya akaratát engedelmesen végrehajtsa. Ezért megengedi a félreértett dicsőítést. A félreértett dicsőítés is része a megváltás történetének. Jézus azt mondja, ennek most itt meg kell lennie. Ennek meg kell lennie. Tudta, hogy csalódást fog okozni, mégis megvédi a fér. Nem csak, hogy engedi. De nézzétek meg a Lukácsban, mit olvasunk. Ki is vetítettem. Mikor a farizeusok jönnek, és azt mondják, állítsátok már ezt le, gyerekek. Tehát ez borzalom, ami itt zajlik. Tehát ilyen nem lehet Jeruzsálemben. Hát itt kezd úgy kicsúszni a kezünkből az irányítás. Állíts, mit mond Jézus? Ha leállítjátok, akkor a kövek fognak dicsőíteni engem. Miért? Mert ma engem kell dicsőíteni. Nem az számít, hogy értik-e, hanem az számít, hogy ma nekem be kell dicsőségesen vonulnom, mert a megváltás történetében ez lett megígérve, és ezt be kell töltsem. Csodálatos a kép. Csodálatos, amit elárul a megváltó király igazi természetéről. És ez az egész virágvasárnapnak a leggyönyörűbb része, hogy a felszínen lévő elvárt Isten király mögött már elkezd felvillanni a valódi megváltó király. Folytassuk ennek a felfedését. Honnan tudjuk, hogy Jézus tudta előre? Honnan tudtuk, hogy Jézus tudta előre, hogy mi fog elkövetkezni? Ha visszaemlékeztek a térképre, csináljunk térképet, jó? Ez itt Betánia, jó, az egyik domb. Mellette itt van az olajfák hegye, és legyen ez a templom. Jó, amúgy is négyzet alakú, kicsit fér, de nem akarom kiegyenesíteni, de itt van a középen a Szentek Szentjével a nagy templom Jeruzsálemben. Elindulnak Betániából, egy kis úton keresztül átmennek, fölmennek az olajfák hegyére, átsétálnak, és egy gyönyörű pillanat következik, amikor fölérnek, és elindulnak lefelé az olajfák hegyén, a Kidron völgyön át, amikor itt megpillantják a templomot és Jeruzsálemet. És itt van egy pillanat, ahol megáll az Úr. És másodszor az új szövetségben sír. Egyszer itt sírt. Amikor Márta és Mária látja, hogy síratja Lázárt, és feltámasztja. A második, amikor látjuk, hogy sír, az itt van. És itt épül meg a Dominus Flevit, kápolna az Úr sírt. Ez egy, és sírni kell. Itt nem lehet nem sírni. Ez egy gyönyörű kápolna. Ha megnézitek a képeit, úgy van megcsinálva, hogy a pap ott áll, és mögötte van egy gyönyörű panoráma ablak, amiről látszik a jeruzsálemi templom. Itt megáll az Úr, síratja Jeruzsálemet, és a következőt mondja. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, így szól a városhoz. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövöm, mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. ahogy láttátok, Hozsannától eljutunk a viddelig, a csalódás a királyban, mégis engedi a dicsőítést. Eljutunk Jeruzsálem köveihez. Síratja Jeruzsálemet, és mit mond? Mit mond? Hadd mutassam meg, hogy mi az a kép, ami mai napig látható, amiről akkor ott Jézus előrefelé beszélt. 30 körül vagyunk, 29. Nem sokkal később, 30 évvel később, 66-ban kitör egy zsidó lázadás. Az egyik legerőteljesebb zsidó, ez a, ha láttátok a Maszadán felvett filmet a zsidó hősiességről, az ekkor történik. A zsidók föllázadnak a római hatalom ellen. 70-ben pedig Róma jön, és elpusztítja Jeruzsálemet. A második templomot köveire, porig szedi szét. Mai nap, ha elmentek Jeruzsálemben, ha itt van a templomnak a nyugati fala, meg ott is ott van, és előtte feltárták az első századi mellette lévő utat, ahol valószínűleg Jézus is járt, ahol jöttek az emberek a templomhoz. És amit feltártak, az a lezuhant köveknek a kupaca. Hogy mondják ezt szépen magyarul? Nézzük meg közelebbről. Egy halomkő, amit a rómaiak döntöttek le. És látszik az úton a többi kőnek is a pusztító ereje. Hatalmas kövekről van itt szó. Azokat lelökték a rómaiak. Elpusztították. Ezt profétálja meg itt Krisztus, amit a mai napig látunk. A zsidók mai napig látják ezt. Mi ennek a jelentősége? A felszabadító nem fogja Jeruzsálemet felszabadítani. A felszabadító ezen a napon, a Hozsanna közben megmondja, hogy amire ti számítotok, és amit tőlem akartok, hogy Jeruzsálemmel tegyem meg, hogy zavarjam el a rómaiakat, nem csak, hogy nem fogom megtenni, de megmondom előre, hogy Róma el fogja pusztítani Jeruzsálemet. Mi van? Valószínűleg nem hallották. Valószínűleg olyan hangosan kiabálták a Hozsannát, hogy nem hallották meg, hogy az Úr mit sírott Jézus. Azon sírt, hogy tudta előre, hogy nem csak, hogy nem vagyok az a király, akire ti számítotok, de a jövő, ami következik, az az, hogy én nem fogom Jeruzsálemet fizikailag megmenteni. Úgy nem fogok felszabadítani, ahogy ti arra számítotok. A mai napig ez a kő emlékezteti a zsidókat erre. Talán már egy picit kezditek érteni, hogy micsoda csalódáson megy át itt ez a tömeg. Csalódnak a királyban. Nem azt teszi, amit várnak tőle. Nem azt teszi, és Jézus ezt előre tudja, mégis engedi a dicsőítést, és Jeruzsálem köveit megprofétálja. A csalódás után pedig egy óriási kérdés van még szintén előttünk, hogy amikor csalódnak, hogyan reagálnak az emberek? Hogyan reagálnak? Azt látjuk, hogy azok, akik várták, hogy megjön Jeruzsálem és Izrael fizikai felszabadítója az elnyomók elől, azok átcsapnak gyűlöletbe és megtagadják. Ha ilyen király vagy, akkor nem vagy az a király, aki nekünk kell, nem kell lesz. Elutasítják a messiást. Nem fogadják el. Aztán tudjuk később a történetből, hogy vannak a tanítványok, akik hogy reagálnak? Ugyanúgy összezavarodnak, mint minden más zsidó. Nem értik. A mai napig én nem tudom pontosan az ige alapján, hogy mikor mennyit értettek a messiásból. Két pillér van. Az Úr kijelentette tisztán és világosan. A másik kérdés micsoda? Ki hogy reagál rá? Ez egy folyamat a tanítványoknál, és a mai napig nem tudom, hogy mikor mennyit értettek meg. Ugye Cézáreában Péter megérti, megvallja őt az Úrnak, az egyedüli messiásnak, perccel később pedig olyat mond, ami abszolút nem ezt fejezi ki. Tehát ez egy küzdelem. Teljesen összezavarodnak, elvonulnak egy felső szobába, Jeruzsálemnek az egyik felső város részén, becsukják az ajtót és várnak. Nem tagadják meg. viszont nem tagadják meg. De összezavarodtan várakoznak, most mi lesz? Mert mi se arra számítottunk, hogy az a messiás, akit követünk, akiről már kezdjük kapizsgálni, hogy nem Jeruzsálem római felszabadítója lesz, római uralma alól való felszabadítója, de akkor ki? De akkor ki? Várakoznak. Bizonytalanságban vártak, hogy ennek hogy lesz értelme. De nem mentek el. De nem fordultak ellene. De nem hagyták el. Hadd foglaljam össze, és utána a hátra levő részben csak arról fogunk beszélni, hogy nekünk ez mit jelent. Az ige nekünk ma mit jelent. A félreértett messiás mindig csalódást okoz. A félreértett messiás biztos, hogy csalódást fog okozni. A félreértett Isten mindig csalódást fog okozni. A második, csalódást, mert nem azt teszi, amit vártak tőle. Viszont csalódást okoz nekik, hogy az lehessen az életükben, akinek igazán lennie kell az életükben. Így lehetett igazi megváltója Izraelnek, hogy mindvégig kitartott. A Zsidó 2.7-ben olvassuk a következőt. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál a halál enszenvedése miatt, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, igazi király lett, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé, tökéletes királyá. Róma lealázta Jeruzsálemet, Jézus nem volt földi szabadító király. Róma elmúlt. Jézus nem múlt el. Róma már nem nyom el. Jézus ma is király. Jézus a mai napig ment lelkeket. Annak idején, amikor én megtértem 1988-ban, akkor hát ilyen vegyes elképzelésem volt, hogy miért érek meg. Ilyen gyermeki hittel jöttem, és gyermeki Isten elképzeléssel. Én Siófokon tértem meg, Balatonparton, és utána elég sokáig úgy gondolom, én előtte is buliztam, és megvallom őszintén, utána is folytattam a bulizást, mert a megtérésem kicsit azt jelentette, hogy megyek a széles úton, és most csatlakozik hozzám az Isten, és még szélesebbé fogja tenni. Most igazán, hogy Isten el együtt kiszélesedik a határ, és mindenem meg lesz. De jó, az Isten bejön, és még jobbá teszi ezt, ami amúgy sem rossz. Hozsánna. Megjött a felszabadító. Aztán egy évre rájött a szembesülés. Mi van? Keskeny az út? Keskeny a kapu? Az mit jelent? De hogy ennek is vége, meg annak is. Hogy akkor most mi is a kereszténység? Most akkor ki is ez a megváltó? Mert hogy nem azért jött, hogy az én utamat szélesebbé tegye, az kezdett világos lenni. Akkor mi is ez a kereszténység? És bizony átmentem egy csalódásom. Csalódtam abban, hogy az Isten nem az, akire én gondoltam, hogy az lesz. Nem kezdte azt csinálni, amit én vártam tőle, hogy csinálja. Sőt, elkezdett olyanokra hívni, amit azt mondom, hogy mi van? Ez meg mi? Ez meg mi? Hogyan reagálunk akkor, és ez a kérdés szerintem virágvasárnapon neked és nekem. Hogyan reagálunk akkor, amikor a megváltó nem vált meg földi szenvedésektől? Hogyan reagálunk akkor, amikor a mi Jeruzsálemünk kövei ledőlnek? Amikor a megváltó nem azt teszi, amit mi várunk tőle? Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki megtér, az jön az Úrhoz valamilyen elképzeléssel, hogy az Isten mit fog neki adni. Egészen addig, amíg az Isten adja ezt, addig könnyű lesz azt mondani, hogy hozsánna. Halleluja. Mi van akkor, amikor az Isten először nem azt teszi meg, amire gondoltál, hogy neki ezt kéne megtennie? Hogyha mi megyünk át ezen a lelki úton, ezen a lelki gyakorlaton, amit az egész husvéti hét magában foglal, akkor hogy fogunk reagálni? Mi van azzal a messiással, aki csalódást okoz? Amikor az Isten nem azt teszi, amit várunk tőle. Őszintén mondom, hogy ez ugyanolyan hihetetlen nehéz küzdelem ma, mint volt akkor a passió hetén. Ekkor teszi fel az ember azt a kérdést, hogy ennek most mi értelme van, Istenem? Ezt most miért teszed az életemben, Istenem? Erre miért van szükség? Hogy illik bele abba a képbe, amit én rólad alkottam, az, amit most teszel, amit megengedsz? A szülő, amikor a gyermeke letér az Úr követésének az útjáról. Az egészséges hívő ember, amikor kap egy betegséget az életébe, és az Úrhoz kiált, hogy ments meg. Én végig azt hittem, hogy te jó Isten vagy. Te azért jöttél, hogy megszabadíts engem. És most beteg vagyok. Ennek mi értelme? Szabadítsd meg Jeruzsálemet. Mi van akkor, ha nem teszi meg? Mi van akkor, ha megváltó a betegség köveit engedi, hogy lezuhanjanak? Akkor mi van? Mi van akkor, ha a házastárs csalódik a házasságban? És az Isten nem vált meg belőle, nem vesz ki. Akkor mi van? Ha azt gondoltam, hogy ő ezt megteszi, mert ő a messiás, azért jött, hogy jót adjon. De Jeruzsálem összeomlik 70-ben. Akkor mi van? Ezt úgy szoktam magamnak lerajzolni. Amikor az Istenre tekintek, én azt gondolom, hogy az Istennek valahol a jövőben ide kell adni a dolgokat. Majd én elképzelem, ezt szoktam elmesélni. Én tudom magamról, Enikő még gondolkozik rajta, én tudom magamról, hogy a Balaton partján leszek nyugdíjas, lesz egy kis nyaralunk, amivel nekünk lesz kényelmesen természetesen megfelelő számú szoba. Lesz benne plusz egy vendégszoba, és ahova Barni Emma. Majd egyesével lehet hozni az unokákat, mert egynél többet már az idegrendszerem nem fog bírni elviselni. És reggelente kávéval kiülök a teraszra, én olvasom az Isten igéjét, ami feltölt, jó lesz. Jó lesz. Az Isten ilyen. Az én Istenem a jövőben ilyen. A messiásom ilyen. Ezt fogja nekem adni. De mi van akkor? És akkor mi van? Hozsánna, hozsánna. Megjött a megváltó király, a jó Isten. Befogadtam a messiást azért, hogy jó legyen. Mi van akkor, amikor jön az Isten? És nem ide jön, hanem ide jön. Vagy ide jön. És leomlik Jeruzsálem leomlik. Szerintem nem érezzük, hogy ez mit jelent. A templom leomlik. Az a templom, amire Jézus a messiás azt mondta, hogy mindenkit kiütött. A lábad kiforjátok, hogy szereted a templomát. És megengedett. Akkor a hozsánna, hozsánna, hozsánna Isten, hogy ne tehetné meg az én életemben? Jaj, én ezt várom tőled, és ezt teszi, vagy ezt teszi. Akkor hogy fogok reagálni? Úgy fogok reagálni, mint rengeteg zsidó, aki azt mondta, hogy vidd el itt. Vidd el. Feszítsd meg. Tudjátok, miért hagyják el az emberek az Istent? Mert nem azt teszi, amit elvárnak tőle. Mert nem adott házastársat, és egyedülálló maradtam. És mit csinálnak az emberek? Vagy hátat fordítanak az Istennek? Vagy azt mondják, hogy én kezembe veszem a saját megváltásomat? vagy teljesen elbizonytalanodva visszavonulnak a szobájukba, és várnak. És várnak. És megtörténik az, amiről János a János 20-ban ír, ami az evangéliumnak a célja. Ezek azért irattak meg, ezek, amiről beszélünk, hogy hitre jussatok. Akkor is, amikor az Isten hozsánna, és akkor is, amikor Jeruzsálem köveit látom az életemben. Itt könnyű, itt nehéz. De aki nem csak virágvasárnap, hanem húsvét pénteken is azt mondja, és a feltámadásnál is azt mondja, hogy hozsánna, az hitre jutott. Ez a virágvasárnap üzenete. Ez. Na, elég már a bőgésből. Ez hihetetlen küzdelem. Hihetetlen, ami itt egy hét alatt lezajlik. Hihetetlen, amit ünnepelünk ezen a héten. Amikor el tudjuk fogadni, hogy ő a megváltó a lerombolt Jeruzsálem kövei között is, akkor kinyílik nekünk, hogy mit jelent az igazi lelki király, a megváltó király. És akkor megtörténik az igazi szabadság. Na, jó van, na, na, jó van. Néhány összefoglaló gondolat. Virágvasárnap üzenete. Az Úr engedi a félreértett dicséretet is. Hogy ne engedni? Mikor lesz nem félreértett az én dicséretem? Mikor lesz az én Isten képem tökéletes? Majd a mennyben. Addig jövök ezzel a szűkös hozsannámmal, de ő engedi. Ez egy nagyon biztató üzenet. Különben hogyan dicsőíthetném őt, hanem kegyelemből Krisztus által. A csalódás rendben van. A csalódás része a húsvétnak. Mindenki, aki valamilyen elképzelése jön az Istenről, nem fog az Isten alkalmazkodni ehhez, hanem valószínűleg a csalódáson keresztül az én Isten képen fog idővel alkalmazkodni az övéhez. És ez rendben van. Ez a megszentelődés. Ez is az üzenete a virágvasárnapnak. A döntés. Ő a messiás a lerombolt kövek között is. Aki ki tudja ezt mondani a lerombolt kövek között is, annak felragyog a Krisztus. Az megtapasztalja az igazi szabadságot, amire eljött Krisztus megszabadítani minket. A húsvét igazi szabadítása, a lélek igazi szabadsága. Amikor nem az Isten függ tőlem, hanem én elkezdek függni az Istentől. Dániel 3.17, és nincs időnk az egész történetet felolvasni, de most felolvashatom a két legjobb ige verset belőle, cserébe. Dániel 3.17. Amikor bent vannak a kemencében, ugye jó baptista már csak medencére tud gondolni. Na mindegy. Bent vannak a kemencében, nem éppen, ugye, amire se Dániel, se az összes többi nem számított. Mit mondanak? Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani, megint a szabadító hozsánna megváltókép, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Nem akarom azt üzenni, hogy az Isten ne tudna meggyógyítani, ne tudna házastársat adni, ne tudna a házasságot meggyógyítani. Ne értsetek félre, de... Így folytatja Dániel. De ha nem tenné is. Tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Miért? Mert Jeruzsálem rerombolt kövei között is, a nehézségek között is. Nem azért, mert azt teszi, amit mi akarunk, hanem azért, mert ő a megígért messiás. Csak őt fogjuk tisztelni. Nos, én erre a lelki gyakorlatra szeretnének benneteket húsvét héten meghívni. Magammal együtt. Én arra hívlak benneteket, hogy nézzétek meg egy picit a lerombolt Jeruzsálem köveiteket. Mire gondolok? Hol nem szabadított meg a messiás valamilyen nehézségből, amire számítottál, hogy neki meg kellene szabadítania téged? hol csalódtál a Messiásban úgy, ahogy csalódtak benne a zsidók a nagy héten. Mert valami félreértett elképzeléssel jöttek hozzá, szerint ünnepelték, ez mindannyiunkkal az életünkben folyamatosan így lesz, nincs ezzel baj, de meg kell állnunk néha, és meg kell nézni, hogy hol csalódtam én az Istenbe. Hol van egy lerobbant, leomlott kő? Mi az én kövem? És utána álljunk meg, mert nem könnyű, és kimondjuk-e azt, hogy ha nem tenné is, akkor is hiszek, akkor is követlek, és akkor is maradok. És akkor is hozsannát énekelek az igazi királynak, mert én az igazi királyt akarom tisztelni, nem az általam elképzelt, engem kiszolgáló királyt. Ez egy nehéz döntés, de ez a húsvét döntése. Ez a Messiásnak az igazi megérkezése az életünkben. Fel fog ragyogni akkor ebben a helyzetben is, a kövek között is a feltámadt Úr. Befejezésképpen én szeretnék egy kis időt adni arra, hogy tudjunk reagálni erre, és hogy ne kelljen feliratozni, én most egy magyar dicsőítő dalt hoztam nektek. Hát ez már oda is ugrott. A címe az, hogy király vagy, király vagy. Ezen a húsvéton arra hívlak benneteket, átnézve, hogy mi mindent jelent ez a gyönyörű ünnep, meg ez az egész hétfényében ez az ünnep. Ugye könnyű vasárnap kimondani, hogy hozsánna, király vagy. Gondoljuk végig, hogy akkor a kövek között is ki tudjuk-e mondani, hogy király vagy. És ha ki tudjuk mondani, akkor felragyog nekünk az igazi Messiás, az igazi szabadító, az igazi felszabadulás. Jó? Valami ilyesmi. Hallgassátok.
Can I go?
Jézus szeretnénk megvallani, hogy Hozsánna, király vagy. Virág vasárnap is, amikor könnyű, amikor jót teszel, amikor olyan felszabadításokat hozol az életünkben, amire számítottunk, amire vágyunk, amit kérünk. Hogy ne tennéd, hogy ne hoznál jót? Hogy ne lennél ilyen messiás is? Te jó vagy. Ugyanakkor szeretnénk akkor is királynak hívni téged, amikor nem azt teszed, amit mi elvárunk tőled. Szeretnénk a kemencében, a lerombolt Jeruzsálem köveinél, a saját lerombolt köveinknél is megküzdeni azért, hogy ki tudjuk mondani, hogy te vagy a messiás, és nincs rajtad kívül más. Te vagy a feltámadt király, és végül, ha nem is mentesz meg minden földi bajunkból, a lelkünket megmentetted, és az igazi szabadságot hoztad el, az igazi királyságba vittél be minket. Hisszük, hogy ez a lényeg, ez az igaz, a menny, ahol uralkodsz mindenek fölött. Uralkodj mindenek fölött. Amikor szétesik az élet néha, akkor is azt valljuk, hogy a messiás király uralkodik e fölött is. Csak nekünk tűnik úgy, hogy szétesett. Része a tervednek. Segíts nekünk ezen a héten, húsvét ünnepén közelebb kerülni ehhez a hozsannához, ehhez a megvalláshoz, ehhez a végső élet átadáshoz, hogy napról napra ebben tudjunk élni. Segíts, hogy ne váljunk közömbös, és segíts, hogy ne induljunk el abba az irányba, hogy a saját életünket váltjuk akkor meg, ha te nem úgy teszed, ahogy mi várjuk. És végül segíts nekünk és a szeretteinknek nem hátat fordítani. Segíts azoknak, akik hátat fordítottak, visszafordulni. És jóban, rosszban, mindenben vallani, hogy Hozsanna, halleluja, te vagy a király. Te vagy a király. Amen.